Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben ezt megparancsolta nekünk. És hozzájuk menvé Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Most tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged ezekért a gyermekekért. Neked köszönjük meg őket. Azért hoztuk őket ma szent színed elé, hogy bemutassuk, hogy fölajánljuk őket neked kérve, hogy kereszteld el, pecsételd el őket önmagad számára. Tudjuk, hisszük, hogy nincsenek, nem lehetnek biztosabb helyen, mint a te közeledben, nem lehet az életük szebb, gazdagabb, áldottabb, mintha veled élhetik azt. Könyörgünk életükért, útjukért. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz reájuk, óvd, vezesd, támogató jobboddal emeld őket. Arra kérünk téged, Urunk, hogy az életükbe hadd jöjjön el majd az a nap is, amikor már tudatosan mondanak igent a te hívásodra. Könyörgünk most a szülőkért, eléd visszük a kereszt szülőket, hogy amiket ígértek és fogadtak szent színed és a gyülekezet közössége előtt, azt tudják és akarják megtartani. Most a te szent áldó kezeidbe ajánljuk őket, amikor fiat parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Könyörgünk, fogadd őket kedvesen, édesatyánk. Amen. Kisgyermek keresztneve.
Maja Hanna.
Tessék úgy fordítani, meg tudjam. Kicsit öncsállak is. Maja Hanna, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermek keresztneve. Kende, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni, a picikkel ki lehet menni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és 274. számú dicséretünket keressük meg. 274. számú énekünket énekeljük, mind a négy versével. A 274. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. A mi segítségünk is, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumának első részéből, a 39-től az 56. versig terjedő szakaszból. Ezt a hosszabb ige szakaszt ülve figyelemmel hallgassuk. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába, és beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhébe, és betelék Erzsébet Szentlélekkel. És fennszóval kiállta mondvám, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van az nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé mihelyt a te köszöntésednek szava fülembe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhembe. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszélezté a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönt el a trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt, és az ő magva iránt mindörökké. Marad pedig Mária Erzsébettel, mint egy 3 hónapig, azután hazatére. Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, várva, hogy mi feleljünk, értek válaszkép, hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jó voltodért. Köszönjük, hogy úgy nézhetünk fel rád, mint aki ezt a világot alkotta, a történelem uraként fenntartod azt, míg az a idők végére nem jut, és szent fiad vissza nem tér. Könyörgünk nemzetünkért, könyörgünk hazánkért, közel és távol valókért. Tudjuk és hisszük, hogy sorsunk akkor fordulhat csak jobbra, ha megalázzuk magunkat te előtted. Adj népünk fiai között megújulást, könyörgünk szent lélekért, bűnbánatért és aztán megépülésért, nem emberekre. Rád nézünk, Urunk. Eléd hozzuk a magyar családokat. Oly sok a baj, annyi házasság szakadt szét. Te látod, Urunk, a síró gyermekeket, az otthonról elmenekülő fiatalokat, a cél nélkül élőket, reményvesztetteket. Hozzuk szent színed elé azokat, akik éheznek, akik most is fáznak, akik az utca kövein alszanak. Hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik lelki-testi megfáradottak. Hozzuk eléd, Urunk, a betegeket, az idős testvéreinket, arra kérve, hogy nézz ránk, és látogass meg bennünket irgalmasan. És hozzád emeljük szavunkat, és eléd visszük gyászoló testvéreinket is. Megvalljuk neked, édesatyánk, hogy életnek és halálnak egyetlen és szabados ura te vagy. Mi oly sokszor nem értjük, hogy mi miért történik, hogy kinek, mikor és miért telik le az ideje. Hívunk hát, könnyeket törlő Jézusunk, hogy csitítsd a bút, lép be az életünkbe, szenvedéseink közepette is, és könyörgünk, hogy adj élő, soha el nem múló reménységet nekünk. Hívunk, Szentlélek Isten, kérünk, hogy áld meg igédre figyelésünket, egész Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve, így fennállva énekeljük 153. számú dicséretünket. A 153. számú énekünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz, egy Istent megismerhet. Az igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának első részéből olvasom, a 45. verset. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, két héttel ezelőtt itt köztünk Isten igéje Keresztelő János születésének meghirdetéséről szólt. A hűséges, idős korú Zakariás pap fölmegy egy alkalommal a jeruzsálemi templomba, és miközben nagy áldozatot mutatja be a szentélybe, megjelenik Istennek hatalmas angyala, Gábriel, aki azt mondja, hogy meghallgattattak a te könyörgéseid, és fiú gyermeket fogsz kapni. Ez a fiúgyermek, akinek a nevét Jánosnak kell, hogy nevezd, hatalmas lesz nem csak az emberek, de az élő Isten előtt is. Ő lesz a Messiásnak, az Úr Jézusnak az útkészítője. De Zakariás, mikor belegondol az élet realitásába, idős feleségére gondol, s a maga vénségére, jelt kíván, és azt mondja, hogy lehetséges ez? Miről tudhatom én ezt meg? Hiszen én öreg ember vagyok, és a feleségem is idős már. Bár az Úr angyala áll előtte, ez neki nem elég jel, és a Zakariás jelt kíván, jelt kap majd, de nem olyat, amire ő számít. Az angyal azt mondja, mert nem hittél, amíg ezek meg nem történnek, mert beteljesednek, addig megnémulsz. Zakariás kilép a templomból, szólna, áldásra emelni a kezét, és szólna, de a hang nem jön ki a száján. És a néma pap kénytelen hazamenni a hegyvidékre az ő feleségéhez. Aztán Erzsébet valóban elkezd gömbölyödni, és elvonul az emberek elől hat hónapra, így szólván, így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Mikor Erzsébet a hatodik hónapjában járt, Gábriel angyalt Názáretbe küldte az Isten, egy názáreti szűzhöz, hogy neki is csodálatos hírt adjon. Gábriel megjelenik Mária előtt, és elmondja, hogy te fogod világra hozni a világ üdvözítőjét, az Úr Jézust, aki majd megváltja az ő népét annak bűneiből. És az angyal azt is elmondja akkor, hogy a te rokonod, Erzsébet, időskora ellenére kismama lett. Ahogy mondja aztán Gábriel, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária pedig hitt Isten szavának. Kedves testvérek, látjuk a történetből, hogy Zakariás bár hallotta a nagy kijelentést, nem hitt és jelt kívánt. Mária elhitte, amit az angyalon keresztül az Isten üzent neki, ezért elindult. Elhitte és ezért mozdulni kezdett, és elindult, és így lett egy csodálatos áldott találkozója rokonával, Erzsébettel. Zakariás a hitetlenségében megnémul, és elvonul, kivonul. Erzsébet, Mária pedig, aki hisz, megmozdul, és megy, viszi a jó hírt. De sok igét hallgató keresztjén képtelen szólni és kimozdulni saját világából, hogy mások felé induljon, hogy örömmondó és béke követ legyen. De milyen jó látni egy-egy testvért, akik mert hittek, szólniuk kell, mert elhitték azt, amit mondott nekik Isten az ő igéjében. Ki kell, hogy mozduljanak az életükből, a házukból, és menni kell valaki máshoz, és rányitni az ajtót gyászolóra, idősre, szegényre, betegre. Pál apostol azt mondja, hittem, azért szóltam. Zakariás bár hallott, nem hitt, ezért megnémult. Mária elhitte, amit Isten mondott neki, ezért indult a lába. Így valósul meg ennek a két szent asszonynak a találkozása, amiről szólni fog a mai ige hirdetés. Kedves testvérek, először a találkozás helyszínéről, aztán másodszor a körülményeiről és Erzsébet üdvözletéről, harmadszor pedig Mária énekéről fogunk hallani. Ez az idős házaspár visszavonultan, csendesen élt, és ezt a visszavonult, csendes 9 hónapjukat csak egy látogatás élénkítette meg Máriáé. Kedves testvérek, jelentősége van annak is, hogy ez a találkozás hol történt. Többször említi a Szentíró, hogy az idős pap a hegységben lakott. És olvassuk a mai szakaszban is, hogy fölkelvén azért Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába. Testvérek, a Szentírásban a hegyeknek különös jelentőségük van. Különös dolgok történtek a Biblia tanúság tétele szerint ott a magasban. Amikor a szintén idős Ábrahámnak gyermeket ígér az Isten, és végül megkapja boldogok sárával, és aztán Isten egyszer azt mondja neki, hogy most pedig fogd a te fiadat, az ígéret gyermekét, azt az egyetlen egyet, és vidd föl Mória vidékén egy hegyre, amit én mutatok te néked, és áldozd fel őt én nekem. És Ábrahám elindul, és mikor már kezébe ott a kés, és lesújtana, Isten kiállt neki, hogy ne bántsd a te gyermekedet. Ábrahám számára a próba helye, a hit próba helye. A zsidó nép a törvényét egy hegyen kapja, ami aztán az egész teológiájukat meghatározza. Ez lesz az alkotmányuk, a kiigazodási pont.
Mózesnek fel kell menni a Sínai hegyre, ott találkozik Istennel, és ott jelenti ki, ott kapja meg a kőtáblákat. Vagy gondoljatok Illésre. Ő Jézábelnek a haragja elől fut. És akkor Isten azt mondja, hogy indulj, menj föl a hegyre, menj föl a magaslatra, a Hóreb hegyére. És ott látjuk Illést egy sziklahasadékba, ahogy aztán megpihem kimerítő útja után. És mint Mózesnek is fönt, Illésnek is itt jelenik meg az Isten a magasban. Neki a megmenekedés helyévé lesz a Hóreb. Eszünkbe juthat a nagy templom. A templom, azt pedig a Sion hegyen emelték. A nép számára a Sion lett a legfőbb kultuszi hely. Kedves testvérek, az új szövetségben is nagy jelentősége van a hegyeknek. Sokszor olvassuk, hogy az Úr Jézus elvonul csak úgy magánosan egyedül, fölmegy egy hegyre és könyörög az Atyához. De eszünkbe juthat Jézus megdicsőülése is, amikor három tanítványát kiválasztja, Pétert, Jakabot és Jánost, és azt írja az ige, hogy felvitte őket egy magas hegyre, és ott elváltozott előttük. És Isten oda küldi vissza Illést és Mózest, hogy erősítsék Krisztust az ő halála előtt. Ott halljuk újra, hogy ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És végül az Úr Jézust is egy magaslaton, Koponyák hegyén ölik meg. Nemrégiben, néhány héttel ezelőtt Mátraházán jártunk, két ifjúságnak volt csendes hétvégéje. És akkor egy kedves presbiter testvérünk eljött közénk, azzal a céllal, hogy elmondja, hogy milyen tapasztalatai voltak neki a magashegyi túrái folyamán. És hogy mozdítsa a fiatalokat, hogy induljunk ki innen a betonrengetegből. Olyan jó volt hallgatni, ahogy beszélt a hegyi emberekről. Olyan jó volt, ahogy hallgathattuk azt, hogy a hegyen való lét milyen mássá teszi az embert. Amikor igazán magaslatra kerül az ember, rájön, hogy milyen kicsi ő, és látja Isten végtelen alkotásából, hogy milyen nagy ő. És megtapasztalja azt is, hogy most szükségem van a másikra, hogy oda kell figyelnem rá, és neki oda kell figyelnie rám, mert egymásra számíthatunk. Átéljük, hogy a másikra vagyunk utalva. A hegyi emberek ezt tudják, tudták, és tisztábbak, mint a városiak. Közelebb vannak a Teremtőhöz. Közelebb vannak a természet miatt, a magasság miatt. Nyírő Józseftől Vas Alberten át nagyon sokan írnak ezekről a hegyi emberekről. Magyar irodalomba is. Egy kedves barátom világkörüli úton jár éppen, és az utolsó levélváltásunkkor Indiában és Nepálban jártak. Ezt írta. A túra során, amit még Nepálban tettünk is, nagyon szép élményben volt részünk. Hihetetlen emberekkel találkoztunk ott fönt, a hegyekben. Köszönöm a linket az igehirdetéshez. Pont úgy voltunk, hogy meg tudtam hallgatni. Nagyon jó volt és érdekes, hogy édesapád pont a többi vallással kapcsolatban prédikált. El is gondolkoztatott az, hogy valóban sok békés és tiszta emberrel találkoztunk ott fönt, a hegyekben. Kedves testvérek, a Szentírásban a hegy Isten kegyelmének és ítéletének a színhelye. Nem véletlenül, hogy többször is említi a Biblia Zakariás lakhelyét úgy, hogy megjelöli azt, hogy egy hegyen, de hogy melyik városban, arról nem ad hírt. De azt fontosnak tartja, hogy elmondja, hogy ez a pap, pap létére nem Jeruzsálemben lakik, hanem fönt a hegyekben. eszembe jutott, hogy Zakariásnak és Erzsébetnek milyen sokszor kellett fölfele néznie, előrefele néznie. Milyen könnyen nézünk mi lefelé, fizikai és lelki értelemben is. Ennek a szent házaspárnak nagyon sokszor kellett fölfele néznie. Sokat kellett fáradniuk, míg legyőzték a hegyet, míg legyőzték a fáradtságokat, mikor hazaindultak egy-egy szolgálatból. Mit ír róluk az ige? Tiszta és igaz emberek voltak. Erzsébet és Mária Zakariás házában találkoztak a hegyvidéken. Egy szentlélekkel betöltött idős asszony találkozása ez, egy fiatal, kegyelembe fogadott asszonnyal a magasban. Figyeljünk most másodszor találkozásuknak körülményeire és Erzsébet üdvözletére. Kedves testvérek, Mária, miután megkapja a jó hírt, Názáretben nem beszélhetett senkinek arról, hogy mi történt ő vele. Ki hitte volna el a rokonságából, a barátai közül, hogy neki megjelent egy angyal, és hogy majd pont ő, az egyszerű názáreti ács jegyese fogja a világ megváltóját megszülni. De volt valaki, akiben bízott, mert bízhatott. Az ő rokona Erzsébet. Bár a többi ember nem is értette, nem is hitte volna el Isten kijelentését. Volt valaki, aki igen. Nézzétek, hogy Isten maga hogyan készít emberi találkozásokat. Az angyal, miután kijelenti, hogy gyermeket fog szülni, azt is elmondja, hogy az ő a beszélgetés végén, hogy az ő rokona Erzsébet már a 6. hónapjában jár. Az angyal nem küldi, nem indítja, nem parancsol neki semmit, csak bejelenti, hogy a te rokonod Erzsébet immáron 6 hónapos kismama. Ez az angyal csak valami mennyei pulzust ad. Olyan ez, testvérek, mint egy hitpróba. Hogy megkapja a kijelentést ez a fiatal asszony, és ha hiszi, hogy az ő rokona időskora ellenére áldott állapotban van, mehet. Mehet. Nem küldi. Azt olvassuk, testvérek, hogy Mária nagy sietséggel indult. Nagy sietséggel ment a hegyekbe. Isten gyakran ilyen módon készíti el a mi egymással való találkozásainkat is. Egy angyalon keresztül. Igen, az angyal azt jelenti, hogy hírnök. Angyal lehetsz te is. Isten kezében. Isten küldötte. Isten hírnöke. Isten gyakran így készít el találkozásokat számunkra is. Egy lelki testvéremen keresztül. Egy hívő barátomon keresztül, és a lehetőségét megadja, hogy mi döntsünk. És ha hittem, akkor mozdulni fogok. Ha tényleg hittem, akkor nem tehetek, hogy ne szóljak, hogy ne induljak, mint Mária. Olyan ez, mint egy hitpróba. Ha hinni fogod, majd mozdulni is fogsz. Sietséggel. Mária nem áll meg ott, hogy de jó, hogy megtudtam, hogy micsoda csoda történt az én rokonommal. Hogy öreg kora ellenére Isten megajándékozta gyermekkel. Megsejt valamit a lelke, hogy neki mennie kell. Azért, testvérek, mert elhiszi azt, amit hall. A hitnek pedig az a tulajdonsága, hogy mindig mozgásba hoz. Mindig. És aztán milyen áldott találkozás lesz belőle. Mert ahogy meglátta Erzsébetet, Mária, aki köszönti őt, a magzat repesni kezdett az ő méhében. És azt olvassuk, betelt szent lélekkel. Különös ez a nyitó jelenet. Bármennyire meglepő, de ez Jézus és keresztelő János első találkozása. A mag és a magzaté. Ha nem így volna, János nem mozdult volna meg. De János repes, ahogy Mária belép, és pont akkor tölti be a lélek Erzsébetet. Kedves testvérek, olyan csodálatos, hogy az a szó, amit használ itt az ige, hogy mozgásba hoz, hogy repes, az az eredeti szóban azt jelenti, hogy valami elkezdődik. János elkezdi a maga útkészítő munkáját, mert János az ígéret gyermeke, és ő lesz az útkészítő. Itt a magzat mozgása olyan szót használ az eredeti szöveg, ami a cselekvés kezdetét jelöli. János megkezdi valamit, öntudatlanul megkezd a maga szolgálatát. Aztán figyeljétek csak, hogy most is Jézus közeledik Jánoshoz, mint majd 30 év múlva újra a Jordán folyónál. Minden olyan különösen, csodásan alakul, mert benne látjuk a bölcs Istenünk áldó kezeit. Erzsébet fennszóval kiállt: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Honnét van az, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Testvérek, figyelitek, mennyi rejtett üzenet van ebben az ige szakaszban is. Hogy mikor olvassuk az igét, milyen könnyen átszaladunk ige verseken, és mennyi titok van bennük. Hát honnan tudta Erzsébet, hogy Mária áldott állapotban van? Ki mondta neki? Erzsébet tévedhetetlenül tudja. Azt tudja, hogy a világ megváltójának az anyja érkezett hozzá. Tévedhetetlenül. Kedves testvérek, mert a Szentlélekkel betöltött ember látó, értő, érző emberré lesz. Mikor Máriában megjelenik Erzsébet házában a magzat Jézus, a még meg sem született János örömmel repes, Erzsébetet pedig betölti a Szentlélek. Akiben megjelenhet a Szentlélek, azok újszerűen kezdenek látni. Azok másképp kezdenek látni és beszélni is. Azoknak kiáltaniuk kell, mint Erzsébetnek. Mondani az evangéliumot, a jó hírt, hogy megváltó érkezett a földre. Hogy ember, nem kell a bűneidben élned és meghalnod. Hogy a fájdalmaidból van kiút, és a félelmeidre van válasz. Erzsébet fennszóval kiállta. Így olvastuk. És aztán azt mondja: boldog, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Mennyi szép életformáló igét kaptál már te is. Talán amikor hallgattál egy angyalt, egy hírnököt Isten házában. Talán amikor kaptál egy igéskártyát. Talán amikor csendben voltál Istennel. Hisszük-e, hogy beteljesednek? Ha a betegségedben olyan igét kaptál, hogy az Úr a te gyógyítód, elhiszed-e? El tudjuk-e hinni? Vagy erősebb a lelet szava? Boldog ember az lesz, aki rááll, elhiszi Isten kijelentéseit, már akkor, amikor ebből még semmi nem látszik. Vagy amikor ennek éppen az ellenkezője látszik, testvérek. Ez a hit. A nem látott dolgokról való bizonyosság. Hinni azt jelenti: ténynek veszem azt, amit Isten üzent, akkor is, ha ennek semmi jelét nem látom az életembe, vagy a szeretteim életébe, vagy az egészségembe. Ilyen Mária hite. Ezért lesz csodálatos ez a találkozás. Mikor mindezeket meghallja Mária, szívéből hálaének zendül föl, és én erről a hálaénekről szólok harmadszor. Amikor az Isten valakinek olyan valóságosan és egyértelműen kijelenti magát igéiben, mint ahogy Máriának is. Az a hála és öröm nem fér el a szívébe, az túlcsordul. Az nem tud ott maradni. Túlcsordul a hála, és csak magasztalni tudja Istenét azért, mert meglátogatta őt. Erről a hálaadásról szól ez az ének, testvérek. A mi irgalmas Istenünknek legyen hála azért, hogy a táborainkban személyes látogatást tett ez a Szentlélek Isten. A nagyobbik ifjúsági körünkben három testvérünk tért haza. Közülük az egyik. Az egyiknek csak néztem az arcát, miután megértette, hogy ő a kegyelembe fogadott, és láttam azt a sokat próbált fiatalt életet korábban valamilyennek, és aztán láttam ott. Az volt bennem, hogy ő nem tudja, de ilyen boldog ebben a földi életben többé nem lesz, mint a meglátogatásának az idején. Énekelt napokig, csak mosolygott. Tele volt a szíve hálával. Úgy, mint Máriának. Kedves testvéreim, akit betölt Jézus szeretete, az nem tud más tenni, mint Istenre mutatni. Erzsébet Mária felé megmutatkozó tiszteletét, hódolatát Mária Isten felé irányítja. Azt mondja Erzsébet, honnan van, hogy az én uram anyja jön? Ő Jézus az én uram. Az én uram anyja jön én hozzám, kérdezi Erzsébet. De Mária nem akar semmit tudni a saját fáradtságáról. Nem akar tudni semmit az áldozatáról, a jöveteléről. Nem mond róla semmit. Akkor sem, hogyha kismamaként teszi meg az utat. Akkor sem, hogyha 130 kilométer Názáret és magas hegyi úton kell fölfele menni. Nem mond erről semmit. Akkor sem, hogyha a jegyesét nem olvassuk, hogy a jegyese József vele lett volna az úton. Mária nem akar semmit tudni, ami őről szól. Istenre mutat. Magasztalja az én lelkem, az én uramat. Aztán ebben a himnuszban összesen kétszer, két versben szól, beszél magáról, de abban is csak úgy, mint meglátogatott, kegyelembe fogadott. A mondatoknak az alanya mindig Isten. Rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára. Mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Mária elfogadja, hogy majd 2000 éve mi is ebben élünk, hogy majd a nemzetségek boldognak mondják őt. De nem azért, mert ő tiszta, nem azért, mert ő különb nő, mint a többi, nem azért, mert jó, még csak nem is azért, amiért Erzsébet köszönti, hogy hitt, nem a hitéért, hanem azért, mert az Isten jó. Testvérek, az élő hit jellemvonása ez. Istent látom nagynak és hatalmasnak. Akit egyszer kegyelembe fogadott ez az Isten, az magát végtelenül kicsinek látja, az Istent meg nagynak. És csodálkozik azon, hogy nagyra méltatott ember lehet a magasságos Isten gyermeke Jézus Krisztusért. Aztán Mária még ezt a gondolatot is elhagyja, amiben ő egyáltalán érintett, és arról kezd el beszélni, hogy Isten nem csak vele tette meg, hanem a népekkel, az ő népével is, de általában az emberekkel, mindig és mindenhol, és minden időben, hogy Isten a kicsi, a szegény, a magát megüresítő és megalázó oldalán áll. Azoknak a pártján, akik sírnak, akik szegények, akik gyengék, akik pedig magukat felmagasztalják, azokat megalázza Isten. Hatalmasokat dönt el a trónjairól, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. És valóban, testvérek, így van. mióta a történelem kereke fordul. Nézzétek meg, hány magát istenként tiszteltető, birodalom királya és császára tűnt el a történelem színpadán. És gondoljatok Jézusra, hogy kiknek lehetett a királya. Nem a szegényeké, nem a betegek keresték, nem a sírók, az ő királyuk volt. És az ő életüket meg is változtatta. Testvérek, Mária Istent látta meg mindabban, ami történt, nem önmagát. A kijelentés és a csodák nagysága olyan közel vitte őt Istenhez, hogy ő önmaga szinte eltűnt saját szemeiben. Nagy méltóságra emeli őt az Úr, de ő nem fuvalkodik föl. Átadja magát csendesen Isten akaratának. Isten cselekvő, életet munkáló személye túlságosan fontos ahhoz, hogy helyet hagyjon saját jelentőségének, pedig ő szüli meg a világ megváltóját, testvérek. Meg tudjuk-e látni életünk történése folyása mögött, fölött Isten irgalmát? Az ember csak nagyon szépen és lassan érti meg, hogy minden jó és rossz, örömteli és fájdalmat keltő, öröm és gyász könyvtől átitatott történések az életünkben. Mindnek-mindnek célja volt. És minél mélyebben érti, hiszi az ember, hogy Isten milyen bölcsen használta fel életünk legfájóbb történéseit is. Még bűneink, még elrontott döntéseink következményeit is. Annál inkább állani fogja az Istent. Mert rájön, hogy ez az Isten minden úton és módon futott utánam, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. És akkor megérti, hogy minden kegyelemből volt. Még ha a kegyelem eszközei néha össze is törték a lelkünket, de akit szeret, azt össze is töri. De az igének nem itt van vége. Annak a sebeit be is kötözi az Isten. Befejezem. Szép képet láttunk ma két kegyes asszony találkozásáról, akiket a világ nem ismer, de akik Isten kegyelmének eszközei az ő céljainak megvalósítására. Ezek az asszonyok elrejtőznek, életüknek felkészülő, minősített ideje ez. Olyan helyre mennek, ahová semmi más nem mehet be, csak a kegyesség és a kegyelem. A két asszony között nincs feszültség, nincs rivalizálás, nincs szeretetlenség, de ott van velük Isten, akit a világ éppen úgy nem ismer, mint őket. Ott van és előkészíti azt a misztériumot, aminek a mélységeibe, titkaiba angyalok kívántak belelátni. Mindezt egy csendes, hegyi városkában. És miután 3 hónapot így eltöltöttek, Mária hazaindul, mert amikor a döntő pillanat elkövetkezik mindkettejük életébe, nekik maguknak kell megállniuk a maguk helyén. 2000 évvel ezelőtt két kegyes asszony találkozott a hegyvidékeken. Azóta olvassuk ezeket az igéket, amiket ma én is. Azokat az igéket, amelyeket akkor ők ott kimondtak. Mária, akiben növekszik Jézus, így szól: boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Akit Jézus hordozhat a szívében, aki Jézust hordozza a szívében, boldognak mondatik. Akit Jézus hordozhat a szívében, aki Jézust hordozza a lelkében, boldognak mondatik, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Szerető és irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy ma is szóltál mi nékünk. Köszönjük, hogy elénkbe adtad ennek a két szent asszonynak a találkozását. Milyen jó, hogy Mária hitt. De Mária is azért tudott csak hinni, mert kegyelembe fogadott ember volt. És így, hogy hitt, nem tudott nem mozdulni, nem tudott nem menni, nem tudott nem bizonyságot tenni a benne el nem férő örömről. Így irattattak meg ezek az igék a mi tanulságunkra is. Szeretnénk ilyen emberek lenni, Urunk. Szeretnénk kegyelembe fogadott embereid lenni, először vagy újra. Szeretnénk átélni, hogy meglátogatsz bennünket is. És szeretnénk átélni mind a csodát, Urunk, hogy Jézus hordoz bennünket, és hordozhatjuk mi is az Isten fiát, Jézust, aki aztán átalakít bennünket, az egész belső világunkat, a szemléletünket, látásunkat. És bár fiatalabbak nem leszünk, talán egészségesebbek sem, mégis minden más lesz. Mert te ott leszel velünk, bennünk, és mi magunk leszünk mássá. Add, Urunk, hogy ne maradjunk ki, hogy ne maradjunk ki egyikünk se ebből a csodából. Látogass meg bennünket kegyelmesen. Köszönjük, hogy szóltál. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, ellenünk vétkeztek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérek, az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Most foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Hétfőn este 6:30 kezdettel a fiatal felnőttek tartják alkalmukat. Kedden 10:00 asszonyóra, szerdán este 7:00 kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti bibliaórát, este 6:00 ifjúsági bibliaórát tartunk a kisebbik ifinek. Pénteken este 6:00 pedig a nagyobbik ifinek. Vasárnap 10:00 istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermek megőrzést is vállalunk, és gyermek istentiszteletet is tartunk. 11:30 a kórus próbál. Aki elmaradt egyház fenntartói járulék befizetésével, azt tisztelettel kérjük, hogy pótolják, a kijáratoknál találunk csekket. Köszönjük szépen! Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjukon Mező József 60, Kovács József 75, és ifjú Toldi Géza 24 esztendőt élt testvéreinket. Az Úr Jézus mondja, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló hátramaradott testvéreinknek. Néhány előzetes alkalmunkat hirdetem. November 21-én vasárnap délelőtt 10:00 ünnepi istentiszteletünkön Cseri Kálmán nagy tiszteleti úr fog prédikálni. Ugyanezen a vasárnap este 6:00 az ifjúsági zenekar szolgálatát hallgathatjuk meg a gyülekezeti nagyterem tetőterében. November 28-án, vasárnap, este 6 órától, dr. Frany Tamás akadémikus agykutató érkezik közénk, önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából címmel tart előadást mi közöttünk. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztora ma Soroksáron prédikált. A múlt vasárnap valaki elhagyott egy kulcsot. Ha valakinek ez hiányzik, a lelkészi hivatalban azt átveheti. Végül hirdetem, hogy az Isten tiszteletet követően hitoktatói megbeszélést tartunk. Keressük ki záró énekünket, a 272. számú dicséretet, és annak első és hatodik versét énekeljük. A 272. számú énekünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.